153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Rákász Gergely orgonaművész, akit Kiskunhalason nagyon jól ismernek, és nagy örömünkre hamarosan ismét itt fog koncertezni városunkban. Köszöntelek, Gergely, szeretettel.
Örülök, hogy itt lehetek a rádióban, és örülök, hogy aztán utána itt lehetek majd orgonálni is, mert mindig nagy öröm.
Azt gondolom, hogy már szinte része vagy az életünknek, és az év nem múlhat el úgy, hogy nincs itt koncerted. Ugye a református templomban szoktad ezt megtenni, hiszen a hangszerek királya, a te hangszered, ugye orgonaművész vagy. Viszont meglepetés számunkra, hogy nem karácsonykor találkozunk veled, hanem így szeptember végén, mint a Petőfi versben. Mesélj egy kicsit nekünk erről, illetve a műsorod címe Lords of the Organ, tehát az orgonák királyai, lordjai. Mesélj, hogy most szeptember végén fognak vele találkozni a városlakók és a környékbeliek.
Olyan kényelmes helyzetben vannak a kiskunhalasiak, hogy itt vagyunk szeptemberben a környéken, és tényleg olyan jó kapcsolata az itteni közönséggel, meg a várossal, hogy azt mondtam a csapatnak, hogy hát akkor ne menjünk el Kiskunhalas mellett úgy, hogy így átutazunk rajta, hanem akkor szálljunk rá egy napot, álljunk meg, tegyük ki a hangszert, és akkor tartok itt is ebből az évközi műsorból egyet. Ugye ez egy fesztivál műsor. Ez a Lords of the Organ kifejezetten azzal a céllal, hogy az évi évfordulós, izgalmas szerzőket bemutatja. Ugye úgy tekintek erre, hogy a címválasztástól hadd induljak, hogy ez egy merész cím, de azt szerettem volna, hogyha a kedves hallgatóknak megkondul a fejében egy harang, mint ahogy Michael Flatley Lord of the Dance-ében megkondult egy harang rögtön az elején, és tulajdonképpen valami hasonlóra törekszik ez a műsor is. Flatley egy ősi, egy elementáris erejű műfajt, az ear steppet emelt a közérdeklődés középpontjába, és tette ezt úgy, hogy hát a sarki fűszeres is ear steppet nézett, hallgatott, mert rájöttek arra, hogy ez egy izgalmas dolog. Na most itt van az én hangszerem, az orgona, amiről én pontosan tudom, hogy gladiátor viadalokon már az ókori rómaiak húzták szekéren, és tömegeket szórakoztatott. Akkor császárok, királyok hallgatták, okkal sajátította ki az egyház a grandiózussága, nagysága miatt. Ott volt a korai Hollywoodban, és kísérte a néma filmeket, és mégis sokszor úgy tekintünk erre a hangszerre, mint a dögunalom szinonimájára. Tehát, hogy van valami, nem látjuk a játékost, fönt ott a karzaton, kicsit galambszagú az egész, meg mint, hogy nem, ezt sokszor azt mondják, hogy inkább távol maradnak, találnak valami jó előadást. Pedig hát ez egy sóhangszer. És ezért is már a címválasztásban is azt szeretném sugallni, hogy kérem szépen, itt nem valami ködös, poros, régieskedő dologról van szó, hanem itt egy igenis egy modern, a ma emberének a szórakozás palettájára oda passzoló hangszerről. És hát ugye a koncepció pedig az, hogy az orgona, a hangszerek királya, a lordok pedig a főurai, akik körülülik a király asztalát, ha úgy tetszik a játszóasztalt. Bach minden évben helyet kap az asztalnál, és azok a szerzők pedig, akik abban az évben évfordulósak, vagy például tavaly ugye reformációra emlékeztünk, akkor játszottam reformáció kapcsán is műalkotásokat, de idén ugye azokat, akik évfordulósak, úgyhogy Vivaldi a korelnökünk, kerekévfordulós, Gershwin kerekévfordulós, Bizet, Debussy kerekévfordulós, úgyhogy így ülik körül most a király asztalán, és egy jó kis bővérű, izgalmas hangverseny jön ősz végén.
Említetted, hogy csapat, tehát hogy a csapatoddal jöttök. Mit jelent ez? Az ember orgonistát, ugye általában egyet képzel meg a csodálatos nagy hangszert. Méltán mondtad, hogy egy kicsit már a templomokba száműzték az emberek gondolatba, fejbe. Hála Istennek vannak azért misszionáriusai ennek a hangszernek, akik ismét a tömeg közé szeretnék ezt sokkal jobban népszerűsíteni, vagy a tömeg között. Ki ez a csapat? Kik lesznek veled?
Hát ugye az orgonálás az alapvetően egy magányos farkas műfaj. Ezzel odáig nem is különbözöm én sem egyetlen egy másik orgonista. Tehát ez arról szól, hogy az ember hosszú időt eltölt a próbateremben, és aztán utána egyszer csak színpadra áll, és hát idáig oké, csak nekem azért van egy csapatom, mert hozzák a hangszeremet. Én hála Istennek egy hordozható koncertorgonával járom az országot és Európát, tehát megtehetem azt, hogy azt, amit én a koncertteremben hosszú hetek alatt állítom, be, azt tudom bemutatni a közönségnek, szemben azzal, aki mondjuk megérkezik az adott városba, és ott van egy délutánja arra, hogy beállítson egy egész koncertműsort. És amit hozok ide, Gershwin Kék Rapszódia, Vivaldi Tavasz, Bizet Carmen részlet, Bachtól játszom, Debussytől a Holdfény. Csak az, mire meghangszereltem, tehát hogy ez olyan hangzást nyújtson, amit majd itt hallanak szeptember végén a kedves hallgató, hát ez több hónap munkája volt, csak a hangszerelés munkája. Na most, hát ennek megfelelően lesz komplex, szép, össze összetett, egy hangfestés. Erre lehetetlen volna alkalmat találni úgy, hogy az ember oda megy, és akkor van egy napja az adott hangszeren. Úgyhogy ezért én mindig csapatba gondolkozom, akik hozzák a hangszeremet, akik kísérnek. Hát jó, hát engem látnak, én vagyok a plakátokon, de ez egy dolog, de hát ezt én egyedül nem tudnám. Tehát ez egy nagyon komoly csapatmunka, és mindenkinek megvan benne az organikus szerepe. Hála Istennek nagyon jó társaság vesz körül, úgyhogy nekem semmi más dolgom nincs, mint orgonálni.
És akkor gondolom, hogy ez olyan szempontból is jó, hogy mégis csak egy picit csapatműfajjá válik, az úgymond magányos orgonista szerepkör átalakul. Azt elfelejtettük mondani, talán avval kellett volna kezdeni, hogy szeptember 30-án a Református templomban 18 órakor lesz a koncert. A jegyeket a Halas médiában lehet kapni, igyekezzenek minél hamarabb. Talán a Református templom elég nagy befogadó képességű, de te sokszor játszottál tehát ház előtt, azt gondolom, nagyon sokfelé Európa szerte, úgyhogy ne feledjék el, vegyenek időben jegyet. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, Rákász Gergely orgonaművésszel, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Rákász Gergely orgonaművésszel. Orgonista, ugye mondtad, hogy nincs más dolgod, csak orgonálni. Azért azt gondolom, mindenki tudja, hogy ez egy kicsit ironikus volt, hiszen ez az egyik legnagyobb, legnehezebb hangszer elsajátítása, és nyilván gondolom, hogy nem egyszerű. Mikor kezdted? Akik esetleg nem ismernek, vagy nem hallgatták előző riportjaidat.
Valóban nehéz hangszer, több tonna. Úgyhogy...
Így is, úgy is.
Hát ugye az a helyzet, hogy én nagyon korán belenőttem ebbe a közegbe. Úgymond elrontott gyerek voltam, mert én előbb ismertem Mozartot, mint Madonnát.
És de azért sokat nem veszítettél, sőt.
Ja, jó, csak hát amikor ott álltam az iskolai partikon, és nem tudtam, hogy ki a Madonna, és hogy hát kik az aktuális popslágerek, és hogy kell rázni magamat erre az egészre, akkor azért ott zavarba voltam, de végül megszántak a lányok, és kaptam egy-két ilyen válogatás kazettát, úgyhogy akkor fölzárkóztam. De komolyra fordítva a szót, ugye a kommunizmusban nem lehetett klasszikus értelemben véve polgári családról beszélni, de valami olyasmi volt a miénk. Sok könyvvel, zongorával, művészetekkel a családban. Apa zongorázott, kórust vezetett, orgonált a polgári foglalkozása mellett, anya hegedült, énekelt. Tehát, hogy ez nálunk így a mindennapi élet része volt. És mondjuk a vasárnapi ebédnél nem az volt a menő a gyerekek között, aki föl tudta szívni az orrával a tésztát, hanem aki mondjuk olvasott valamit a múlt héten. És akkor, hogyha a többiek azt nem tudták, akkor kicsit szégyelték magukat, vagy rohantak az idegen szavak szótárához kikeresni, hogy akkor most miről is van szó. És amikor én ebből a burokból kikerültem, akkor kiderült, hogy hát azért a világ nem pont ilyen. És hát ugye ez volt ez a Madonna kontra Mozart csalódása a történetben. De tulajdonképpen onnantól fogva valamiféle hivatássá vált, hogy megismertessem azokat az embereket, akik nem nőttek bele egy ilyen közegbe, hogy ez mekkora buli. Hogy ez nem valamiféle elvadult, művészieskedő, kultúráskodó, orrunkat felhúzós, elefántcsontornyos, stb. Dolog, amire sokan gondolnak, hogy na hát ezek biztos valami, nem tudom, mit esznek ott egymás között, és biztos embert, és Isten tudja, miket csinálnak ezek a kultúremberek, hanem hogy ez jó, tehát hogy értékes, tehát hogyha ahhoz hasonlíthatom, hogy az egyik esetben berongyolunk egy gyors étterembe, teletömjük magunkat szalmakrumplival, meg burgerrel, a másik esetben meg elmegyünk egy szép előkelő étterembe, ahol mondjuk egy Michelin csillagos fogást szolgálnak fel. És nincs baj egyébként egyikkel se, tehát én magam is megfordulok nagy ritkán egy gyors étteremben, és betolom azt a burgert, mert tud nagyon finom lenni, csak hogy az ember hogy él. Tehát, hogy minden nap burger van, mert akkor tényleg mondjuk 150 kilósak vagyunk, nem csak testben, hanem szellemben is. Vagy pedig fittek, üdék, frissek, mert hogy nem csak testben, hanem szellemben is. Szóval, hogy na, ez a különbség. És én nagyon igyekszem ezt propagálni. És aztán arra jutottam, hogy a legtöbben úgy tekintenek erre a műfajra, a klasszikusok világába. És itt most egy kalap alá vennék mindenkit, mert az, hogy én ebből épp pont orgonálok, hát ez egy dolog. De ide lehet hozni Michelangelo-t, meg Madács Imrét, meg Babicsot, meg bárkit, aki értéket hozott létre. Tehát, hogy én tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak ezzel a világgal, hogy hát ez olyan, mint a spenót, hogy tudják, hogy jó volna, meg az orvos is mondta, meg a dietetikus is, meg mindenki tudja, hogy meg kéne kóstolni, de hát zöld. Na most ugyanez a klasszikus világ. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy hát azért illene, meg kellene, el kéne olvasni, és hogy mindenki szégyenkezve süti le a szemét, amikor mondjuk valami klasszikus irodalmi könyvről van szó, hogy akkor olvasta, vagy nem olvasta. Tehát érezzük, hogy kellene, csak az első lépés baromi nehéz. Oda menni, és azt mondani, hogy azért, na, adjatok egy kanállal ebből a spenótból, megkóstolom. Mert tudom, hogy a második az már fantasztikus. Tehát, hogy onnantól fogva az ember felfedezi, hogy jé, hogy hát ez ilyen is tud lenni, hogy tulajdonképpen itt ugyanarról van szó egy másik kivitelben, mint amivel én találkozom, hogy itt tulajdonképpen egy életminőséget kapok ajándékba cserébe némi befektetett energiáért. És hát arról meg nem beszélve, hogy ha ezt az energiát úgy fektetem be, hogy a kultúra horizontjáról emelek le embereket, hát hogy az esetemben Bachot, Vivaldit, Görsvint, akik mégiscsak valamiféle maradandó életet már leéltek. De hát ezek is emberek voltak. Olyan életet éltek, mint te meg én. És hoztak bizonyos döntéseket bizonyos élethelyzetekre, amiknek itták a levét, vagy húzták a hasznát. Most, hogyha én megnézem az ő életüket, és azt mondom, hogy hát ők ezt csinálták, én meg pont egy ilyen helyzetben vagyok. Hát az azért izgalmas, nem? És gondolj bele, hogy a legtöbb embernek a döntési horizontján azon a szomszédja van, meg a munkatársa van, meg a rokonsága van.
Na most, meg a tévéműsor.
Jaj, ne, arra ne is beszéljünk, igen. Bár reméljük, hogy értelmes tévét néznek, és nem valami kereskedelmi szamárságot. Tehát, hogy a döntési horizonton ez van. Na most, ha bajba kerül, ha a döntési helyzetben van, akkor kit hív segítségül? A szomszédot, aki ugyanúgy látja a világot, mint ő. Most kérdezem én, hogy nem lehet erre a horizontra fölültetni egy Széchenyit például? Hát nyilván már nem fogok tudni vele leülni kávézni, és megkérdezni olyan szamárságot tőle, hogy hát a gróf úr egyébként mit evett reggelire.
Na. És amikor veszekedett a párjával, hogy jöttek ki belőle?
Ja, például, igen. Milyen alsót visel vagy. Tehát ez már nem, de írt egy csomó olyan dolgot, aminek a mentén eligazodhatok. És ha én mondjuk olvastam a Hitelt Széchenyitől, akkor azt tudom mondani, hogy csuda, vigyel, most én nekem megpróbálnak a torkomon letolni valamit 150 évvel később, és hát hogy azóta semmi nem változott. Ezt leírja. Ma meg ez van. A döntési horizontom nyílik ki a saját életem tekintetében, a családom életének a tekintetében. Más döntést hozok, mint akkor, hogyha csak a saját szűk környezetemből meríteni. És kérdezem, hogy ez lehetetlen? Persze, hogy nem. Csak nagyon ritkán beszélünk erről, hogy ez lehet. Vegyünk egy konkrét példát. Nagyon divatos ma bizonyos körökben arról beszélni, hogy elmenni Magyarországról, vagy itthon maradni Magyarországon. Például Széchenyi ebben eligazít bennünket. Tehát, hogy ő elment, körülnézett, a legjobb dolgokat, amiket külföldön látott, hazahozta, és azóta van Lánchidunk, meg egy csomó olyan dolog, a lóverseny, és a többi az országunk történetében, ami nélküle nem, vagy csak később jött volna. Na most kérdezem, hogy ezt lehetetlen megcsinálni olyan egyszerű emberként, mint én. Hát nagyon sokan az én generációmból is megteszik. Elmennek, körülnézik, hazahozzák. Én magam is ezt tettem. Elmentem, körülnéztem, hazahoztam. Évtizedekre adott előnyt a saját munkámban, a munkatársaimmal szemben, vagy a kollégáimmal szemben, akik persze tücsköt bogarat szórtak, hogy hát ez nem ilyen, meg nem így kell, meg nem amúgy kell, csak hát ez nem így van, hogy ez le van írva egy könyvbe, hogy ez hogy kell csinálni. Tehát, hogy elmenjünk, vagy maradjunk. Beárazzuk azt, hogy mondjuk háromszor annyit keresek Londonba, de hogy akasztok árcédulát arra, hogy nem látom a szüleimet?
Vagy a keresztanyám, a nagynéném, a szomszédot.
Vagy hogy este énekelek a fiamnak a Csitári hegyek alatt. És akkor kikiabál, mert hallja, hogy az anyja ott motoz a folyosón, és akkor kikiabál, hogy anya, ezt te is ismered-e. És akkor az anyja bejön, és ő is ismeri. Most hogy akasztok erre egy árcédulát, hogy ez nekünk fontos? Na most, hogy ilyen kérdésekben kit kérdezek meg? Valami Szamarat, akit esetleg ismerek, vagy nem ismerek, de azt gondolom a médiából, hogy hát csak tudja, mert benne van a tévében, vagy mondjuk megkérdezem gróf Széchenyit, aki pontosan erről ír 150 évvel ezelőtt.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, Rákász Gergely, orgonaművésszel maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Rákász Gergely orgonaművésszel.
Messzire kerültem, de talán nem haszontalan, hiszen a koncerten is ezekről van szó, hogy Bach hogy döntött egy élethelyzetben, Vivaldi hogy élt egy másik élethelyzetben, Gershwin miképp élte az életét, hogy írta a Kék Rapszódiát, mitől volt az izgalmas, és a végén minden koncert mindig az életről szól. Ettől izgalmas, ettől van benne a sava borsa. Oké, eljátszok egy csomó dolgot, Carment például Bizet. De hát megbeszéljük majd a közönséggel, hogy miért utálták a párizsiak a Carment. Most ezt megtudni, ez már izgalmas.
Éppen erre akartam utalni, hogy a te koncertjeidnek állandó velejárója szokott lenni, hogy beszélsz a darabokról, ami talán a misszió egyik legfontosabb része, hiszen lehet érezni dolgokat, de egész más, ha az ember tudja, hogy milyen életszituációban születtek, akkor ezek szerint lehet számítani erre.
Persze, hát ez védjegyévé vált a koncertjeimnek, de hogy nem, mert így egyszerűen ez egy mélyebb megértést ad az életről, és hát nem szép dolog, hát erre csak az ember képes a mai tudásunk szerint, hogy megpróbálja fölfejteni a nagy kérdésre a választ, hogy miért is vagyunk itt. Hogy ennek van-e valami értelme, van-e valami haszna, hogy kell hozzáállni. És amikor számot vetünk, akkor mégis hogy hagyjuk itt ezt a világot majd? Úgy, hogy semmit se változtattunk, mert jaj, csak senki nem mondjon semmi rosszat, vagy még rosszabbá tettük, mint amilyen volt, egy kicsit talán javítottunk rajta, tisztábbá, egészségesebbé, szebbé, kulturáltabbá tettük. Hogy fogjuk itt hagyni az unokáinknak, a gyermekeinknek ezt a világot? Na, ilyen kérdésekre ugyanúgy kereste a választ Bach, mint ahogy keresi a ma kultúrembere a választ. És kaphat egy embert az esemény horizontjára, döntési horizontjára, hogy hát mégis mit csinált ez a fickó Észak-Németországban 300 évvel ezelőtt.
Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Hirtelen a szép irodalom jutott eszembe, hiszen annak a nevében is benne van, hogy nem félni kell ezektől a klasszikus nevektől, hanem ezek szépek, ezek jók, ezek más minőségben adnak választ arra, amik mi vagyunk, és amilyen helyzetekben vagyunk. A művészet csodálatos, és nem egy hegyen lévő elérhetetlen valami, teljesen egyetértek veled, hanem a legmélyebb emberi érzéseket, dolgokat, nehézségeket dolgozza fel. Itt emlegetted többször a mostani koncerted kapcsán, hogy Gershwin. Gershwin darabjai nem tipikusan orgona darabok, ha jól tudom. Egy kicsit mesélj erről.
Ő maga még valami olyat is mondott, hogy kérdezték, hogy miért nem írt templomi zenét, és azt mondta, hogy azért, mert a zenéje nem szereti a templomot, vagy valami ilyesmit mondott, és hát tényleg ő inkább a szerelemről, inkább a sok vidámságról, a Csillivilliről írt zenét, és hát a Kék Rapszódia is egy nagyvárosi életet mutat meg nekünk a zajaival, a hangzavarával, a sűrűségével, ugye New Yorkot rajzolja meg nekünk Gershwin a zene erejével, fogok is erről beszélni a koncerten, hogy hogyan. Nagy falat volt annak idején, amikor az átiratot elkészítettem, 9 hónapig készült az átirat, és egyetlen mire el tudtam játszani, hát ez egy elképesztő. Ugye egyszerre játszom a zenekari részt, és játszom az zongorista részét, úgyhogy itt meg kell osztani a két kezemet, két lábamat, a sok kéz meg a sok láb eljátszásakor. Úgyhogy mit mondjak, piszok nehéz. Belesajdul a kezem, leszoktam nyomni a bőrt az ujjaimról, mert ilyen rengeteg glisszandor van benne, amit az embernek lekopik néha a bőr a kezéről, de ettől függetlenül fantasztikus, lüktető, fiatal Gershwin, amikor írja, tele van életerővel, övé a világ, és hát amikor én Amerikába mehettem először, akkor én is fiatal voltam, tele életerő, enyém volt a világ, vagy legalábbis azt gondoltam. Úgyhogy nagyon sok hasonlóság párhuzamban mindig nagy örömmel játszom ezt a darabot, és ezért is örülök, hogy most ősszel van a koncert, mert ez mondjuk egy karácsonyi műsorban nem fér bele, de itt ebbe a fesztivál műsorba igen.
Akkor ebből rögtön leszűrtem azt, hogy igazából most sokkal szabadabb kezed van, és lábad, két kezed, két lábad, hiszen most nem karácsonyi koncertről beszélünk, hanem egy szeptember végi koncertről. Mekkora energiát vesz ez ki belőled, és hogy lehetséges, hogy ilyen koncertet kettőt is adsz egy nap, hogy működik ez, majd kicsit a kulissza titkok része.
Soha nincs kettő. Soha. Az mindig egy kicsit hazugság, ha az ember kétszer. Szóval, vagy lehet, hogy más talán, jó, hadd vonjam vissza ezt az előzőt, hadd legyek megengedőbb. Lehet, hogy valaki nálam fittebb, üdébb, szellemesebb, jobban tudja, de én mindig úgy vagyok vele, hogy egyszer kell a legnagyobb energiát kiadni. Egy atomrobbanás az egyszer történjen egy nap. Ha kétszer durrantunk, az már csak olyan petárda. És én nem petárdákat szeretek, hanem én, ha koncert van, akkor az legyen olyan, hogy utána úgy állt föl mindenki, hogy aah! És ha ezt diák koncerteknél látom, mert ott nincs kecmec, ott az van, hogy hozzák a gyerekeket iskolánként, és akkor valahogy 2 vagy 3, még olyan is volt, hogy 4 volt egy nap. Hát minden bajom volt a végén. Megcselekedtem, amit megkövetelt a haza, de hát én éreztem, hogy másképp állok az utolsó csapathoz, mint az elsőhöz. Nem tudtam ugyanazt az erőt már beletenni, elfáradtam. Na most ezt én akkor ott ki is kötöttem, hogy ilyet nem vállalok, 2 maximum gyerekeknek egy nap, mert ott ugye 40 perces előadások vannak, és akkor így tudom azt adni, hiszen ha valaki megtisztel, ha rám szánja az estéjét, ha azt mondja, hogy én ma nem fölrakom gatyába a lábamat a kanapéra, és sörrel a kezembe tévét nézek, ami egyébként nagyon kényelmes, hanem fölöltözök szépen, és eljövök, és együtt töltöm Bachal, Vivaldival, Gershwinnel, Bizével ezt az estét, hát akkor önnek úgy kell hazamenni, hogy ő föltöltődött. Hogy ő napokig, akár hetekig utána abból lélekben táplálkozzon. Egyébként ez a művész dolga. Tehát, hogy lehet ezt köznapivá tenni, lehet ezt monetizálni, és azt mondani, hogy jó, hát persze ez most ennyi pénz, meg annyi, de ne, a művész szellemi dolga ez, hogy megfogja annak az embernek a kezét, aki asztalt készít, aki könyvel, aki kihordja a levelet, megfogja a kezét, és azt mondja, hogy nézd, ezt a naplementét neked festették ma este, nézd föl az égre, itt most. Vagy ennek egy komplexebb verziója, menj be a kiállításra, vedd a kezedbe ezt a könyvet, vagy gyere el a koncertemre, mert ezt Vivaldi neked is írta.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, Rákász Gergely, orgonaművésze, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Rákász Gergely orgonaművésszel.
Le lehet úgy élni egy életet, hogy sose találkoztunk a négy évszakkal Vivaldi-tól, az is egy élet. De hát az emberi létezés az az, amikor ezekkel kapcsolatunk van. Amikor ilyen minőségi, nagyon magas energiatartalmú műalkotásokkal kapcsolatunk van. Ez a művész dolga. És hogyha ezt elveszíti a fókuszból, ha már csak szórakoztatni akar, ha önmagát akarja megmutatni, ha valamiféle ilyen félre siklás van, az a ripacs, amikor már nem arról szól, hogy értéket teremtünk, és a hétköznapi ember kezét megfogva őt is beemeljük abba az értékbe, amit Bach tett, mert hogy a hétköznapi ember félre ne értse bárki a hallgatók közül. A hétköznapi ember mondjuk az én biológus éckutató nővérem, több doktorival, aki annyira szűk területét vizsgálja a világnak, amiben doktor és fantasztikus elismert kutató, hogy nincs ideje ő neki tudni azt, hogy ki volt Bach, de tudom, hogy igénye van rá. És azt is tudom, hogy arra is van igénye, hogy tudja, hogy mit mondott Stephen Hawking a fekete lyukakról. Meg arra is tudom, hogy arra is van igény, hogy mit mondott Papp Lajos a szívsebészetről, vagy hogy ne dobjuk el a szemetet az erdő közepén, erre is van igénye. Na most én őt szólítom meg azzal, hogy azt mondom a koncerten, hogy figyelj, itt van, és ő a hétköznapi ember. De, mint ahogy magamat is hétköznapi embernek sorolom, amikor elmegyek egy kiállításra, és ott várok egy idegenvezetés. Szóval, hogy az ő kezét megfogni, és azt mondja, hogy nézd, kinyitok egy világot, amire nincs időd, nem volt alkalmad eddig, és csodálkozz rá, hogy mennyi kincs van még itt. Azon túl, hogy a te területeden nyilván nagyon jó vagy.
Nagyon tetszik, amit mondasz. Én azt gondolom, sokszor próbáltam magamnak megfogalmazni, hogy a művészet mit is jelent. Igazából egy olyan spirituális dolgot jelent számomra, amit mindenki ért, hiszen mindannyian az egyisten részei vagyunk, és hogyha egy művész valóban ezt célozza meg, amiről te beszéltél most tulajdonképpen gyönyörűen és plasztikusan, akkor ezt minden ember megérzi. Ezért van, hogy az igazi alkotásokat legyen az egy gyönyörűen faragott bútor, egy szép orgonakoncert, vagy egy festmény, vagy egy kutatási eredmény, mindenki megérzi. A legtávolabb lévő ember is megérzi, hogy ez valami olyasmi, ami abból a spirituális, mindannyiunkban közös világból van kiemelve.
Annyit hagyd tegyek hozzá, és ez a te hibád, hogy most akkor ide keveredtünk, de akkor muszáj elmondanom, hogy egyetértek veled, de egy picit nem, mert a mindenki megérzivel van nagy probléma, és ez a mai kor, a mai világ rákos tünete, hogy évtizedek óta, most kezdem ezt felfedezni, évtizedek óta dolgoznak egy ocsmány kiegyenlítésen. Egy olyan kiegyenlítésen, ahol azt az embert, aki Miki Egeres luftbalmokat árul a sarkon, megpróbálják egyenlőnek feltüntetni azzal, aki katedrális tervez. És amikor én azt mondom, hogy ez a két ember, nyilván emberi, ugyanannyi vesélyük, meg szemük, meg fülük van, de más nyomot hagynak, és az egyiket én az értékrendje miatt többre becsülöm, vagy az érték miatt, amit létrehoz, többre becsülöm, akkor én hirtelen fasiszta leszek, és szélsőséges, és a többi holott. Azt gondolom, hogy talán nem vagyok nagyon messze az igazságtól, amikor azt mondom, hogy a Jóisten tervéből az egyik ember, és most nem a katedrális miatt, itt mondhatnám a biológiát, vagy a tudomány más területét, vagy a művészet más területét, de az egyik komolyabb energiákat mozgat, még a Biblia is beszél erről a talentumok fejezetében. Az egyik ötöt, a másik kettőt, a harmadik egyet kapott, és amikor a mi világunk azt mondja, hogy mindenki egyenlő, az az ember, aki egyet kapott, az egyenlő azzal, aki ötöt kapott, akkor hazudik. És amikor ez köztudomásulag elfogadottá válik, hogy mindannyian azt mondjuk, de mindegyenlőek, nincs különbség, Miki Egeres lufi, katedrája, ugyanolyan, nem igaz. És hogy ezért kell sajnos egyet nem értsek veled, amikor azt mondod, hogy mindenki megérzi. Ezen kellene dolgoznunk, hogy mindenki megérezze, hogy van különbség. Van különbség akkor, amikor valaki 100 munkaórát beletesz, csak hogy a saját munkámat mondjam, ott konkrét számokat tudok. Körülbelül 100 óra a próbateremben, az 5 perc a színpadon. Tehát van a között különbség, hogy 100 órát beleteszek egy műalkotásba, és utána 5 percet tudok állni vele a színpadon, meg a között, hogy kiállok egy kereskedelmi tévébe, és letolom a gatyámat. Van közötte különbség. És hogyha azt mondjuk, hogy na nem, mert ez is művészet, meg az is művészet, ez egy ordas hazugság. És itt kell valahol nekünk, annak a kultúrkörnek, annak a gondolatkörnek, amiben nyilvánvalóan mindketten létezünk, hiszen különben nem tudnánk érdemben szót váltani egymással, nagyon keményen meghúzni a vonalat a homokba, és azt mondani, hogy eddig, és ne tovább. Bizony bizonyos értékek mentén eddig és ne tovább.
A példa nagyon tetszett, amit említettél, a talentumok. Én azt gondolom, hogy ez valóban így van, de ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy amit azért szintén benne volt abban, amit mondtál, hogy aki több talentumot kap, annak több feladata van, nagyobb felelőssége van. És hát reméljük, hogy akik ezt felismerik, azok működtetik is ezt a felelősséget önmaguk felé, a feladatuk felé. Én úgy látom, hogy te igen. Legalábbis nagyon keményen dolgozol rajta. Mesélj egy kicsit arról, hogy ha jól tudom, most új CD lemezed, új albumod jelent meg. Hányadik, és miről szól?
Ez a 10. szólóalbum, és ez a műsor, amit most ennyit emlegetünk már, Gershwin, Vivaldi, Bach, Bizet, Debussy, ők szerepelnek ezen a lemezen, de tulajdonképpen amit most játszani fogok, azt hallgathatják meg a lemezen. Nagyon boldog vagyok, egy jól sikerült lemez. Ezen is sokan dolgoztak, úgyhogy most nem a saját munkámat dicsérem ebben, én megtettem, amit tudtam, de azért nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ez egy nagyszerű lemez legyen. Úgyhogy ennyit az önfényezésről, akit érdekel, majd úgyis azt hiszem, hogy belehallgat, és remélhetőleg örömet tudunk majd szerezni vele.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, Rákász Gergely, orgonaművész, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Rákász Gergely orgonaművésszel. Kanyarodjunk egy kicsit a magánélet felé. Ugye emlegetted itt a hamburgert, meg a éttermet, stb. Mi 2 éve riportoztunk egymással utoljára, és hát láthatólag sokkal-sokkal vékonyabb, csinosabb lettél, ha lehet azt mondani. És akkor mi erről beszélgettünk egy kicsit, milyen tudatos életforma váltásban vagy?
Hát elfordultam 40, és úgy döntöttem, hogy nem leszek többet túlsúlyos. És nagyon egyszerű, letöltöttem egy alkalmazást hozzá. Persze megpróbáltam ezt, én bonyolultan éveken át nagyon keményen sportoltam, hogy majd akkor attól nem leszek túlsúlyos. Sporttal korábban se hagytam fel, de azt mondták, hogy az őrület definíciója az, amikor ugyanazt csinálod, de más eredményt vársz. És én éveken át csináltam ugyanazt, és vártam, hogy majd le fogok fogyni, de idén azt mondtam, hogy akkor most mást is kell csinálni, ha nem akarok a definitív őrületből részesülni. És elmentem egy dietetikushoz. 2 órán át beszélgettünk, hogy akkor mit meg hogy, hát semmi újat nem mondott. A csokoládé hízlal, a brokkoli meg nem. Körülbelül ez összefoglalva. De hát adott egy ilyen paksamétányi kalóriatáblázatot, hogy hát akkor ez alapján kellene enni. Hát mondtam neki, hogy hát te Margit, hát csak nem gondolja, hogy én ezzel a únyi vastag dossziéval fogok mindenhová menni, csak van ennek valami online verzió. Volt online verzió, nem is egy. Úgyhogy egy ilyen alkalmazást kiválasztottam, és tulajdonképpen úgy élek, mint egy cukorbeteg, csak a betegség nélkül. Minden kalóriát fölírok, amit megeszek egy nap. Körülbelül olyan 20 perc extra munka az, hogy ennyire precízen, de tényleg, hogyha egy szelet sajtot, stb. Vettem egy ilyen digitális mérleget, és akkor az része azóta az életemnek, de ez körülbelül olyan 20 percbe kerül, amíg töltögetem az alkalmazást, hogy akkor mit ettem. Viszont hát lement éveleje óta több mint 15 kiló. Tartom is a súlyomat, tehát hogy úgy tűnik, hogy tényleg igaza volt az edzőmnek, hogy nem a sporttól fog megtörténni a dolog, hanem hogyha úgy eszem, csak én imádok enni. És ez egy éppen olyan örömforrás a számomra, mint zenét hallgatni. Tehát, hogy ezt kellett valahogy hogy rendbe rakni, hogy akkor a konyha oldala az, hogy történik, de nagyon boldog vagyok, mert egyszerűbb volt, mint gondoltam. És hát egyébként hozott egy életminőségbeli változást is olyan tekintetben, hogy volt X étel, amit nagyon szerettem enni, de kiderült, hogy 100 milliárd kalória. És aztán lecseréltem valami olyanra, amit szintén nagyon szeretek enni, egészségesebb, jobb anyagokból van, de nem 100 milliárd kalória. És akkor így szépen lassan kikerültek bizonyos dolgok, amik egészségtelnek, amik nem olyan jók, és bekerültek olyan dolgok, amik egészségesek és jók. És képzeld el, hogy még drágábbnak se drágább. Mivel hogy az egészségtelenből, tehát ez a paradoxon a történetben, hogy az egészségtelenből, a rosszból, ami rosszat tesz a szervezetnek, és hízlal többet ettem, és az egészségesből, ami jót tesz a szervezetnek, ami ugyan drágább, de mennyiségben kevesebbet kell lenni belőle. Tehát, hogy pénztárcámnál vagyok, súlyomnál nem vagyok, egészségemnél viszont sokkal jobban vagyok. Tehát, hogy fantasztikus, nagyon, na igen, örülök, hogy rátaláltam egyet, és tényleg egy nagyon egyszerű, bármelyik okos telefonra letölthető alkalmazás.
Nem is az alkalmazással van baj, hanem az akaraterővel, azt gondolom nagyon sokaknál. De ha hallgatóink hisznek nekem, és bízom benne, hogy hisznek, sokkal energikusabb vagy. Akkor sem voltál mondjuk túlságosan enervált, de sugárzik, hogy jól érzed magad a bőrödben. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, Rákász Gergely, orgonaművész, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Rákász Gergely orgonaművésszel. Néhány hónapja egy csodálatos ajándékot kaptatok, te és a párod, immár a másodikat, mesélj erről.
Nem kaptuk, megdolgoztunk érte, ki jobban, ki kevésbé a csapatból. Igen, megszületett Bence fiam, úgyhogy Marci most már testvérrel van. Nagyon boldogok vagyunk, nagy öröm ez, mindenféle tehertételével együtt.
Éjszakánként mennyit alszatok?
Hát néha többet, néha kevesebbet, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ugye megtartottam a legénylakásomat irodának, és abban az irodában még van egy felszerelt hálószoba. Tehát van egy olyan megegyezésünk a munkatársaimmal, meg a feleségemmel, hogy akkor, amikor koncert jön, meg amikor ilyen például ma reggel, amikor 8 sajtóidőpontom van ma reggel az irodában ébredtem. Mondtam, hogy most én nekem muszáj aludni, mert neki megyek a falnak, hogyha én nekem le kell vezetni 600 kilométert, és még 8-szor nyilatkozni. Úgyhogy ilyenkor mindenki késő jön be a csapat szervezni, és a feleség meg elköszön este, és akkor én bemegyek. Tehát, hogy azért megvan ez szervezve, de hát ez nagy tehertételt jelent az otthon maradottak számára. Másrésztről meg hát Kata ebben őt bele, így ismert meg, úgyhogy tudja, hogy mivel jár az én társamnak lenni. Nagy tisztelet, nagy respekt, mert hogy én meglátom azt, hogy mennyi áldozattal és mennyi erővel jár ez az ő részéről, de összeszokott jó csapat vagyunk, úgyhogy minden megy, hála Istennek.
Mesélj a 3 éves Marciról.
Hát csak Marci rádiónak hívjuk, mert vagy szöveg van rajta, vagy zene, és állandóan szól. Úgyhogy egyedül is énekel, egyedül is beszél, amikor játszik, akkor is beszél, úgyhogy lehet, hogy olyan lesz, mint az apja.
Akartam éppen mondani, hogy nem esett messze az almafájától.
Igen, de nagyon izgalmas. Hát, hogyha egy valamit kiemelhetek, az volt az egyik meghatározó élményem mostanában vele kapcsolatban, hogy nincs beleírva semmi arról, hogy mi a jó, mi a rossz. Konkrét példa, zebrát vadásztunk. Lent voltunk a padlón, és én voltam a nagy oroszlán, ő volt a kis oroszlán, és hát különböző helyekre képzeltünk zebrákat a lakásban, és elkaptuk őket, és megettük őket. És a gyerekben semmi ellenérzés nem volt azzal kapcsolatban, hogy mi most egy állatot megeszünk. És azon gondolkoztam mindeközben, hogy zajlott a játék, hogy mikor kerül be a rendszerbe az, hogy szegény zebra. Mert hogy valamikor bekerül, mert egy idő után már a kislányok különösen mondják, hogy jaj, milyen aranyos kis állat, hogy akkor ezt nem szabad megenni. Volt egy asszisztensem évekig, azt mondta, hogy ő nem eszik olyan állatot, aminek arca van. Hát mondom, milyen állatnak van arca? Hát azt mondja, az, amelyiket a Disney-ék megfilmesítettek, annak arca. Szuper. De nem is evett olyat. Tehát, hogy mikor kerül be a rendszerbe, és hogy vajon hány olyan dolog van, amivel kapcsolatban abszolút nyitott könyvek vagyunk, vagy tiszta lapok vagyunk, és aztán menet közben a társadalom, a vallás, a szüleink ráaggatják a jó meg a rossz fogalmát.
Én nekem van ötletem, szerintem akkor fog ez felmerülni, hogyha zebrát fogtok játszani, és menekülni fogtok az oroszlánok elől.
Időnként olyan is van, de akkor odaszalad az anyjához, és akkor hogy védj meg az oroszlán, mert időnként őt is meg szoktam enni. Ezen gondolkoztam, hogy a természet, ha úgy tetszik, a jóisten rendje, ismeri azt, hogy van oroszlán és van zebra. Ismeri azt, hogy az egyik megeszi a másikat. Nem állít föl szamár sorrendeket, hogy egyformának kell lenni a zebrának meg az oroszlánnak, mert nem az. Tehát, hogy ez visszautalva a beszélgetésünk egy korábbi szakaszára, ha ezt értjük, ezt az értékrendet értjük, és ez Isten rendje. A természet rendje, ha úgy tetszik, Isten rendje, vagy vallásos embernek egyik, a profán embernek a másik. De amíg ez a rend, ez rendben van, addig azt gondolom, hogy nagy hibát nem követünk el az életünkben. Amikor ez fölbomlik, és elkezdünk szamárságokat beszélni, azt mondja, hogy ez a zebrák jogai például, és szerintem mindenki érti, hogy mire gondolok. Akkor fölborul valami olyan isteni rend, ami még egy gyerekben még teljesen természetesen megvan. A zebrát megesszük, mert mi erősebbek vagyunk.
Azért szerintem nem értünk egyet teljesen. Lehet, hogy én zebrának születtem.
Akkor gyors lábad van és rejtőszíned. És hogyha te az erő asztalánál akarsz az oroszlánokkal megmérkőzni, akkor föl fognak falni. De ha futóversenyben szeretnél indulni, mert hogy a jóisten a zebráknak is adott talentumot, de nem az erő talentumát adta nekik. Tehát, hogyha egy futóversenyben szeretnél indulni, ott meg nyerni fogsz. És a baj nem azzal van, hogy azt mondjuk, hogy a zebrák, az oroszlánok, hanem azzal van, hogy ha azt mondjuk, hogy mindenkinek egyforma erősnek, és mindenkinek egyforma gyorsnak kell lenni. Mert ez a hazugság a társadalmunkban.
Ez az oktatásban abszolút látszik, mindenkitől mindent akarunk egyszerre, pedig van, akinek gyors lába van, van, aki erős.
Hát ez igen, de ez egy kinyit egy újabb dobozt, szerintem ma már nem fér bele.
Gergely, szeptember 30-án várunk szeretettel. Azt gondolom, hogy annyi sok izgalmas dolgot meséltél el, hogy ennek a folytatására nagyon-nagyon sokan lesznek kíváncsiak, és hát kívánunk addig is nagyon szép napokat, az új 2-es számú gyönyörű gyermekhez pedig sok-sok örömet minden jótoknak, párodnak és neked is.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem, és akkor várok mindenkit a Református templomba szeptember 30-án.
Rákász Gergellyel beszélgettünk, ne hagyják ki a koncertet szeptember 30-án.